Chiama Jesus, sende vive i vanche di te. Dici in te i gadurano. Ad un te i gadurano si vengono. Kendo me guran friscio e olai al fello. Ara jorra anche se friscio. Io adoro ma te dice sì. Io adoro ma te vita non cagliame. Io non amena che brucia sì. Amena che sova. Non è che senza la. Mi sono magari tutti così che ho intoiato. Suoi assi vincit. Vezessis formálj minket. Te osztogasd, Uram, az ajándékaimat. Te add a szót. Te szólj a szívünkhöz. Te formálj minket, Uram. A Te akaratod legyen meg, Uram, és ne a miénk. És minden dicsőség a Tiéd legyen, Uram. Mindazért, amit elvégzel bennünk, és általunk. Minden gyógyulás, Uram, téged dicsőítsen. A Jézus nevében összetörnek a láncok és az igák. Lehullanak ezek a békjok, a fájdalmak, a tünetek, a betegségek. A Jézus nevében felkelnek. Uram, köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük az áldásaidat. Köszönjük, Uram, az igét, az ima válaszokat. Mindenért neked adjuk, Uram, a hálát és a dicsőséget. Átadjuk neked, Uram, ezt az alkalmat. Téged dicsőítettünk, és tőled akarunk hallani. Tőled tanítottak lenni, Uram. Csak tőled. Köszönjük, Uram, hogy szólsz a szívünkhöz, hogy formálsz minket, hogy Te adod nekünk, Uram, a növekedést, mert a növekedés Isten vagy. És mi hálával állunk előtte, a Jézus Krisztus szent nevében. Ó, Uram, dicsőség, dicsőség és hála neked. A Jézus nevében, örökkön örökké. Amen. Dicsőség az Úrnak, áldott az ő szent neve is. Ővé minden hála, minden köszönet, minden magasztalás, minden áldás. És hiszük, hogy szólni fog hozzánk a mai napon is. Amen. Hányan hiszük? Uram, Te rád néznek a szemeink is. Megköszönjük mindazt, amit elvégzel a mai napon közöttünk és általunk. És hiszük azt, hogy az Úr keze megérinti a betegeket. Meggyógyítja őket, felsegíti a beteget is. Épé teszi az ő végtelen kegyelméből. Hiszük, hogy megelégíti az éhezőt, a szomjúhozót. Hiszük, hogy a szükségek be vannak töltve. Hiszük, hogy meg vagyunk áldva a Krisztusban, Jézus hatalmas nevében, és úgy állunk az Úr előtt, hogy elváró hitben vagyunk. Várunk valami mennyeit, és hiszük, hogy aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyittatik. Amen. És zörgettünk, és bementünk az Úr jelenlétébe dicsérettel, cimbalommal, hegedűvel, dobbal, mindennel, ahogyan megvan írva, és hiszük, hogy az Úr pedig itt van közöttünk, és szólni fog mindannyiunknak a szívéhez. Amen. Mindannyian hiszük, ez dicsőség az Úrnak. Megelégítve megyünk el, mindjárt fogunk menni az igékhez is, és el fogjuk olvasni a 139-es Zsoltár 1-es igéjétől, mit mond az írás. Én azt hiszem, hogy nagyon jót fog tenni ez a szívünknek. Úgy hallgass meg, hogy amikor ezt olvasom, nem most olvasom először természetesen, mindig is nagyon szeretem ezt az igerészt, szívben van gyógyulás közben. Amikor ezt olvastam, mindig az volt a szívemben, hogy Dávid nem volt újjászületve, és nem volt a Szent Szellemmel teljes. Mégis nagyon jól ismerte az ő urát. Sokkal jobban ismerte, mint nagyon sokan manapság, akik Bibliával a hónuk alatt jönnek, mennek az utcán, vagy bárhol. Nem volt benne Isten Szelleme, de volt egy olyan közössége, egy olyan kapcsolata az Úrral, amit, hogyha most elolvassuk ezt az igerészt, azt fogod látni, hogy Dávid nagyon jól ismerte az ő Istenét. És azt fogod látni, hogy ugye ő nagyon sok nehéz helyzetből került ki Isten keze által. És Dávid ezt nagyon jól tudta. És fogod látni azt is, hogy miért volt őnek ilyen hatalmas hite, és miért tudta őt Isten mindig felemelni. Az abból a csodálatos közösségből fakadt, ami kellene, hogy legyen nekünk, mert mi pedig már egy szellem vagyunk az Úrral, és össze vagyunk kapcsolva szellemben az Úrral. Egy test vagyunk. És Krisztushoz tartozóként sokkal közelebb valókká tétettünk, mint amilyen közel Dávid lehetett valaha is. És ennek ellenére nézd meg az ő szavait, és ez nagyon sokat fog segíteni, hogy akkor vajon mi milyen közel vagyunk az Úrhoz, hogyha Dávid őt ilyen jól ismerte. Tehát a 139-es Zsoltár 1-es igéjétől fogom olvasni, és azt mondja az ige, és ez Dávid mondja Dávid Zsoltára, örökkévaló megvizsgáltál és jól ismersz. Tudod, mikor leülök, vagy felkelek. Tudod, hogy Jézus tudta, amikor ma bejöttél és leültél. Jézus tudja, amikor felkeltél. Jézus tudta otthon, amikor felkeltél, felálltál a székedről. Jézus tudott róla, amikor reggel felkeltél az ágyadból. Jézus tud minden mozdulatodról az égvilágon. Néha úgy vagyunk, hogy így jövünk, megyünk ebben a világban, és kicsit gondolnánk arra, hogy Jézus minden léptemet tudja. Tudja a felállásomat, leülésemet, minden pillanatomat. Tehát azt mondja, hogy tudod, mikor leülök vagy felkelek, ismered még a gondolataimat is, amit ki nem mondasz, amit senkivel meg nem osztanál. És azt gondolod, hogy azt magadnak kell cipelni. Nem magad vagy ezekben a dolgokban. Jézus még a gondolataidat is ismeri. Jézus látja a gondolataidat. Látja azt, ami a szívedben van. Tehát különleges dolog ez, hogy Isten előtt nincs semmi elrejtve az életedben. És nem egyedül cipelsz. Bármi is van az életedben, bármi is nyomja a szívedet, bármi is az, amit te hordozol. Azt gondolod, hogy ezt egyedül cipelem, ez micsoda nagy teher. Van valaki, amen, van valaki, ő Jézus, aki pontosan tudja azt, hogy mi van a szívedben, mi van a gondolataidban, mit hordozol. És azt mondja tovább az ige, hogy mielőtt bármit tennék, már tudod. Szemmel tartod, merre járok, látod, mikor lefekszem, minden utamat ismered. Mielőtt kimondanám, te már érted a szavam. Ugye, amikor felkelsz, amikor lefekszel, amikor jársz, minden utadat ismeri. Mielőtt kimondanám, te már érted a szavam örökkévaló. Körülvettél mindenfelől, előttem és mögöttem is te jársz, rajtam nyugtatott kezed. Ezek azért nagyon fontos igék, ezeket én nagyon gyakran, hosszú évek óta nagyon-nagyon szeretem. Mindegy, hogy milyen a világ. Mindegy, hogy mi történik a világban, amikor a szíved azzal teljes, hogy Isten az, aki előtted jár és mögötted jár. És rajtad tartja az ő kezét. Bármerre jársz. Bármerre vagy, bármi történik veled, ő körülvesz téged. Gondolkodtál már ezen, hogy ez milyen csodálatos? Hogy ő ott van veled, bárhol lennél, Isten rajtad tartja az ő szent kezét. Bárhogy érzed magad, bármit gondolsz, lehet, hogy nem így érzed. De ennek ellenére az igazság az, hogy elől és hátul körülzárt téged, és ott van rajtad az ő keze. És ez milyen nagy dolog. Nem egy embernek a keze, Nem erről beszélünk, magának, a Teremtő Istennek a keze. Azt mondja, hogy körülvettél mindenfelől, elolvasom még egyszer, előttem is, mögöttem is te jársz, rajtam nyugtatott kezed. Mindent tudsz, csodállak érte, fel sem érem ésszel, meg sem érthetem. Szerintem mi is ezzel néha így vagyunk, hogy fel sem érjük ésszel, nem is igazán értjük meg, értjük a szavakat. Értjük, hogy miről beszél Dávid. Értjük azt, hogy megtapasztalta az életében azt, amiben nekünk is járni kellene, még inkább, hogyha felkelek, ha leülök, ha lefekszek, ha gondolok valamit, ha még ki sem mondtam, Ha bárhol legyek, Istennek a figyelme nem szűnik meg az életünk felett. Istennek a keze nem távolodik el rólad. Ezt mennyire jó tudni. Amen. És tudod, Dávid ezeket megtapasztalta, azért írta le, mert megtapasztalta az életében. Megtapasztalta Istennek ezt a gondviselését és ezt a közelségét, ezt a közösséget vele, és arra jutott, hogy bárhol volt. Hiszen tudjátok jól az igéből, hogyha az életét elolvastátok, hogy milliószor az élete volt veszélyben. Milliószor, meg jó, nem milliószor, kicsit túloztam, tehát sokszor, nagyon sokszor maga az élete volt veszélyben, ki volt szolgáltatva, és semmi védelme nem volt, egyedül Istennek a jósága az életén, és Istennek a keze ő rajta. Amen. Biztos, hogy emlékeztek erre. És amikor ezeket végig gondolta Dávid, akkor arra jött rá, és erre nekünk is rá kell jönni, hogy soha, de soha nem volt elhagyatva. Ha magányos is volt, és nagyon sokszor el kellett bújdosnia, és nagyon sokszor el kellett menekülnie, el kellett rejtőznie, és talán a fizikai látás szerint magányos volt, elhagyatott volt, kiszolgáltatott volt, reménytelen volt. És mindezeket megélve arra jött rá, hogy bár így érezte, de egy valaki soha nem hagyta őt magára. Azt mondja, hogy a te kezed, Uram, mindig itt volt rajtam, és megtartott engem. Amen. Ez milyen jó, hogy ezt ő felismerte, nekünk is ezt fel kell ismerni. Azt mondja, hogy minden tudsz csodálak érte, megint ugyanazt olvasom, fel sem érem ésszel, meg sem érthetem. Szellemed elől hová fussak, jelenléted elől el nem rejtőzhetek. Ez el nem tudsz bújni, nem hogy elveszni az üsszem elől, el nem tudnál rejtőzni. Kitalálnád azt, hogy na most akkor bújócskázni fogok, és Jézus most ne figyelj rám, számolj el 20-ig, és én elbújok. Nem tudnál elrejtőzni előle. Nem tudsz olyan helyzetbe kerülni, hogy az ő szeme elől eltűnnél, hogy ő ne látna téged. Azt mondja tovább, ha a mennybe szállnék fel, ott vagy, ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék, ott is a kezed vezetne. Jobb karod ott is megtartana engem, ha azt mondom, a sötétség elborít engem, az éjszaka biztosan eltakar előled, még a sötétség sem tud elrejteni szemed elől. Neked még az éjszaka is világos, mint nappal, a sötétség pedig világosság. Örökkévaló, te alkottad testem, anyám méhében kezed formált engem. Dicsérlek, mert csodálatos módon teremtettél. Bizony, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Amen. Lehet ezen még lassabban is végigmenni, csak tudjátok, én egy picit gyorsabb vagyok, de lehet ennél sokkal lassabban is végigmenni ezen, de hogyha végig gondolsz, és minden sora egy érték, minden sora egy kincs, de ugye, hogyha most azt mondom, hogy na, Isten csodálatos alkotásai, mert Dávid ezzel fejezte be, hogy ugye Isten alkotta őt, és aztán megállapítja, hogy Istennek az alkotásai csodálatosak. Ha Istennek az alkotása vagy, Istennek az alkotásai vagyunk, te magad is csodálatos vagy. És megkérdezem azt, hogy na Istennek a csodálatos alkotásai mit szóltok ehhez? Mit szóltok ehhez, ha akarnál is elrejtőzni, nem tudnál előle elrejtőzni? Nem kerülhetsz olyan helyzetbe, nem kerülhetsz olyan távol tőle, nem kerülhetsz olyan sötétségbe, bárhogy is érzed magad, hogy Isten abban ne lenne a te világosságod. Nem tud olyan sötétség rád borulni, és evilág Istenre nem tud olyan sötétséggel körülvonni téged, amiben nem maga Isten lenne a világosságod, amiben Isten nem világítana be, és nem látnád meg az ő szeretetét, és nem látnád azt, hogy Isten keze rajtam van még ezen a helyen is. Amen. És tudjátok, nekünk így kellene erről gondolkodni, és nem lenne annyi gondolat, így nézem a keresztényeket, és ugye ez a sötétség, és ez a világ, és egyre rosszabb, gyakran jönnek erről szavak belőlem, igék, mert látom ezt a szememmel. De hogyha megértenénk, hogy a sötétség bármilyen sötét is, akkor is Isten világossága a mi életünkön ott van. Ott van. Tehát azért mondtam, azt mondanád, hogy Jézus, bújócskázzunk egyet. Jézus mosolyogna egyet, és azt mondaná, hogy jól van, bújj el. És amikor elbújnál, Jézus azt mondaná, hogy látlak, ott vagy. Bizony. Lát téged, és nincs az a sötétség, ami el tudna téged rejteni előle. Nem történhet veled semmi olyan, hogy ő szem elől tévesztené az ő csodálatos teremményeit, az ő gyermekeit. És tudod, ezt Dávid látta, ezt Dávid megélte. És milyen jó az, amikor valaki ezt az életét, hogy végignézi, és hogy halad az élete, felismeri benne Istent ilyen mértékben. Felismeri benne azt, hogy minden elhagyatottságomban sem voltam elhagyatott. A legnagyobb sötétségben sem voltam igazán sötétben. A legkiszolgáltatottabb helyzetben sem voltam kiszolgáltatott, mert Isten nem adott át engem az ellenségeimnek. És tudod, ezeket élte. És mi pedig van igénk, van bennünk Isten szelleme, és közösségben vagyunk az Úrral. És mégis olyan sokszor elcsüggednek a keresztények. Ha mi is végignéznénk ezeket, és mi is arra jutnánk egy szempillantásban, tegye meg ezt a Szent Szellem, hogy erre jussunk, akkor rájönnénk arra, hogy soha nem vagyok kiszolgáltatva. Soha nem vehet körül engem olyan sötétség, hogy Isten ne a világosságában járatna engem még azon is, abban is. És tudod, sokkal inkább megváltoznám akkor a hitünk felé. Sokkal inkább megváltoznám bennünk az a lehetséges, hogy minden lehetséges-e valóban. Sokkal inkább megváltozna az, ahogyan mi látnánk ezt az időszakot, ami előttünk van, azokat a dolgokat, amik körülvesznek bennünket. Amen. Elhiszitek ezt? Mert ez mind abból fakad Dávid életében, és igazán nem félt semmitől. Pontosan tudta azt, hogy Isten az, aki megtart engem. Semmi nem múlik az én képességemen. Semmi más nincs, aki megtartana, senki nincs, csak egyedül Isten. Dávid megállapította ezt. És ez erősítette az ő életét, mert innentől már nem az ő ereje volt. Tudta, hogy nem ő tartja meg önmagát. Tudta, hogy Isten az, aki körülzárta őt a kezével, és fölötte tartja a kezét. Tudta, hogy Isten a világossága, és tudta, hogy bárhova is keveredne ezen a földön. Azt mondja, hogy ha a föld túlsó felére kerülnék is, ugye azt mondta, hogy kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem. Amen. Dicsőség Istennek. Elmegyünk alkalom után haza, akkor Kecskeméten ugyanúgy az Úr keze tart meg engem, mint itt most. Ha bárhová mennék is, ha sok ezer kilométerre is, akkor is ugyanez lenne a hitem. Akkor is ugyanezt mondanám, mert ő mindenható. Amen. Tehát azt mondom, a sötétség elborít engem, ha azt mondom, a sötétség elborít engem, az éjszaka biztosan eltakar előled, még a sötétség sem tud elrejteni szemed elől. Neked még az éjszaka is világos, mint a nappal, a sötétség pedig világosság. Amen. Ezek nagyszerű szavak Dávidtól. Nagyszerű felismerések, és nagyszerű bölcsességek, nagyszerűen meglátta azt, hogy egyetlen egy megtartó van, és ő Isten. És innentől kezdve nem számít a sötétség, nem számít a távolság, különösen Krisztusban nincs már távolság, mert Krisztusban egy életünk az Atyával, egy életünk a Krisztussal. Mennyeieké lettünk. Ha ő azt mondta, hogy nincs már távolság, bárhol is vagyok, az örökkévaló a világosságom is megtartom. Mi, akik mennyeiek lettünk, akiknek a neve fel van írva a mennyben, mi mennyivel inkább mondhatjuk, hogy nincs távolság. Bárhol vagyok ebben a világban, bármi vesz körül, bármi legyen az. Isten az én világosságom. Amen. Itt és most. Itt, ezekben az időkben. Ugye azt mondja Róma 12.2-től, ja, kettő csak simán. Ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Ugye, újítsuk meg a gondolkodásunkat. Ne úgy gondolkodjunk, ahogy ez a világ. Ne úgy gondolkodjunk, ahogyan azt a világban látod, hanem azt mondja, hogy ellenkezőleg. Ellenkezőleg az ugye pont másmilyen, mint az övék. Ahogyan a világ gondolkodik, ha azt mondja az ige, hogy mi pedig ellenkezőleg. Ne úgy haladjunk, hanem azt mondja, hogy újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Miért? Amikor a gondolkodásod megújul, az téged magadat is megváltoztat. Amikor a gondolkodásodban például ezeket, amiket most elolvastunk, a gondolataid, elkezdesz rajta gondolkodni, és a gondolataidnak a részévé válik, te magadnak is a részed, tehát a részeddé fog válni. És Azt mondja tovább, hogy akkor lesztek képesek megérteni és elfogadni, amit Isten akar, ami jó, ami neki tetszik, és ami tökéletes, ezekre igyekezzetek. Amen. Ez az ige szintén egy olyan ige, ami mindig időszerű. Most ezekben a napokban meg különösen időszerű, mert annyi információ vesz körül bennünket. Annyi információ van a világban, ugye azért mi most már egy olyan korban élünk, hogy pont itt alkalom előtt beszéltük, ugye otthon maradt a telefonom, nem az én telefonom, otthon maradt a Marci telefonja. Bocs, kibeszéltenek, most már mindegy, ugye? Utólag már mindegy. És hogy milyen furcsa, hogy nincs az embernél. Mert hozzányúlunk, mert ránézel, mert e-mail jön, mert a hírfolyamban van valami érdekes hír. Nem rossz szándékból mondom ezt, én is ránézek. És tudod, annyi minden veszi körül az embert ebben a világban. Szerintem, amikor az Ábrahám a Mamré tölgyesében élt, akkor még nem nagyon jutottak el hozzá információk. Felállította a kis sátrát, ott voltak a szolgái, az állatai, a családja, minden, és elérdegéltek ott. Egyedül az volt neki, volt neki is ilyen vezeték nélküli kapcsolata, ez Istennel volt, és hozzá szólt vele, beszélgetett, hozzá imádkozott vele, megosztotta a gondolatait, és aztán az ő szívére is pottyantak le különböző gondolatok, Isten gondot viselt rá, nem sok információ vette őt körül. Dávidot se vette körül ilyen sok információ, bennünket már nagyon sok információ vesz körül. És ezért kell különösen ügyelni, hogy azt mondja ugye, hogy ne alkalmazkodjunk a jelenlegi korszak életformájához, hanem a gondolkodásunkat mi újítsuk meg. Mert a gondolataink olyanná válnak, mint ami a világból közelít hozzád. És nekünk pedig az a legnagyobb áldás, hogyha a gondolataink ott maradnak Isten igéjében. De az a legnagyobb áldás, amikor ez a gondolataidban megmarad, és ez fog uralkodni, hogy Isten az, aki még a sötétségben is az ő világosságát fogja rám árasztani. Hogy Isten az, aki bárhol is vagyok, pontosan tudja a gondolataimat, a szavaimat, a leülésemet, a felkelésemet. Pontosan ismer engem, és neki van rám gondja. Amen. És sokkal fontosabb, hogy a mi gondolataink tisztán megmaradjanak. Ugye miért kell vigyázni a gondolatainkra? Itt azt mondta, hogy mert akkor lesztek képesek megérteni, amit Isten akar. Megérteni, amit Isten akar. Ha a gondolataink ott maradnak az igében, a gondolataink ott maradnak a vele való közösségben, ha azon jár az eszünk, hogy mi Istennel össze vagyunk kapcsolva. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát megérteni Isten akaratát, és tudod, akkor a világ nem fog tudni elsodorni bennünket. Egyszerűen, e világ Istene hogyan jön hozzánk? A világon keresztül, hiszen e világnak az Istene. A világon keresztül fog jönni. És azokon az információkon keresztül, amiket a világban hallasz. Ha meg akarod őrizni magadat a hitben, akkor a gondolataidat kell főként megőrizni Isten igéjében. És ha a gondolataid jó helyen vannak, akkor az segít magadat is megtartani, és segít abban, hogy hitben tudjál maradni. Amen. És hányan szeretnénk hitben maradni? Hát mindannyian, gondoltam. Erre gondoltam, hogy mindenki felteszi a kezét, ez természetes, hogy így van. Hitben akarunk maradni, mert a hiteden keresztül tudod mindazt elvenni, amiért Jézus fizetett. A hiteden keresztül tud Isten az életedben elvégezni dolgokat, a hitedre van szüksége. Amen. És neked is szükséged van a hitedre, mert a hited, amikor erőteljes a hited, akkor te magad is az vagy. Ugye azt mondja az 1 Korintus 1.4-től, hogy mindig hálát adok Istenemnek, értetek, azért a kegyelemért, amelyet Krisztus Jézussal együtt ajándékozott nektek. Mit adott nekünk Isten? Kegyelmet a Krisztus Jézussal. Mert Jézusban Isten mindennel megáldott benneteket, különösen a beszéd és az ismeret sokféle ajándékával. A beszéd is, az ismeret, ez ember is jutott, hogy nem minden beszéd van Istentől, ennek ellenére, amit néha beszélünk. Úgyhogy az Istennek a beszéde és a gondolatainknak a megőrzése az nagyon fontos, mert ha a gondolataid eltávolodnak Isten gondolataitól, és a világ gondolatai felé átsodródsz, akkor az meg fog mutatni a beszédeidben is. És Jézus pedig azt mondta, hogy meg lesz neked, amit mondtál, ugye? Tehát a beszédben az is nagyon jó, hogyha a beszédeinket Isten igéhez oda igazítjuk, és azokat szóljuk, amiket ő szólt. Tehát a beszéd és az ismeret sokféle ajándékával. Ezáltal minden kétséget kizáróan megerősítettem mindazt, amit nektek a Krisztusról mondtam. Így hát az összes kegyelmi ajándék megvan közöttetek, és örömmel várjátok Urunk Jézus Krisztus megjelenését. Isten mindvégig megerősít majd titeket. Amen. Néha azért állok meg, mert hogy csak végigolvasom, bizonyos szavakon átsuhanunk egy pillanat alatt. Nagyon sokan így olvassák a Bibliát is, hogy mit tudom én, ha van ilyen bibliaolvasási terv is, hogy naponta hány fejezetet elolvasol, akkor egy év alatt végig fogsz érni. Teljesítetted, amit egy évre kiírtak abba a táblázatba, de nagyon sok drága kincsen át fogsz futni. Amikor az ige azt mondja, hogy Isten mindvégig megerősít titeket, ez nagyon fontos dolog. Ez nagyon fontos dolog, mert ebbe bármikor belekapaszkodhatsz. Mert addig a pillanatig, amíg Jézus nem jön vissza, értünk, tulajdonképpen arról beszél az ige, hogy addig a pillanatig is ő az, aki megtart téged. Ahogy a Dávid mondta, hogy a sötétségben is Isten a világosságom. Bármilyen messze kerülök, a föld túlsó végére is, Isten az, aki megtart engem. Te ugyanígy mondhatod, hogy Jézus mindvégig megtart engem. Bárhová kerüljek, ő mindvégig megerősít titeket? Amen. Mindvégig. Dicsőség Istennek, mindvégig. Nincsen közben szünet, nincs benne megszakítás, nincs olyan, hogy a mennyben záróra van. Mondtam nektek néhányat, hogy Jézus nem megy szabadságra, és kiírják a mennybe, vagy mindannyian kapnánk egy-egy e-mailt, hogy drága keresztények, Jézus 2 hétre szabadságra megy. Ez időszak alatt szünetelni fog a mindvégig megtartásra vonatkozó ígérete. Az imam meghallgatások is ez alatt az időszak alatt szünetelni fognak. Írjátok össze, tegyétek félre az imakéréseiteket, és 14 nap múlva nyújtsátok be a mennybe. Nem, mindvégig. Amen. Mindvégig, dicsőség Istennek. Fontos szavak, de hogyha csak így elolvassuk, így futunk rajta végig, akkor egyszerűen lemaradunk az áldásokról. Tehát mindvégig megerősít majd titeket, hogy Urunk Jézus Krisztus napján senki ne vádolhasson benneteket. Isten teljesen megbízható, és megtartja ígéreteit. Ő hívott el bennünket, hogy teljes életközösségben éljünk a fiával, Urunkkal, Jézus Krisztussal. Amen. Életközösségben, tehát az életednek a része akar lenni. Dávidnak nem volt meg ez a, nem volt újjászületve, nem volt összekapcsolva a szellemében Istennel, és mégis egy közösségben élte le az életét vele. Nekünk életközösségünk van, mert a Krisztus élete van bennünk. Ugyanaz az élet, az Isten fiából fakadó élet, mert ő az élet, az örök élet forrása. Amen. Mennyivel erőteljesebb a mi közösségünk vele, és mennyivel inkább mondhatjuk ezeket a szavakat minden nap, és felemelhetjük, és megköszönhetjük az Úrnak. Amen. És tudod, ez egy erőteljes biztatás. Ez egy erőteljes biztatás, és az Úr visszajöveteléig garantálja azt, hogy ő megerősít téged, és gondot visel rád, garantálja, hogy beteljesíti az ígéreteit. Ez azt jelenti, hogy nem neked kell őt rávenni, hogy támogasson téged. Nem neked kell őt rávenni arra, hogy erősítsen meg téged. Nem neked kell őt rávenni, hogy hallgassa meg az imáidat. Nem neked kell őt rávenni, hogy áldjon meg téged. Nem neked kell őt rávenni, hogy veled legyen. Ő akar bennünket rávenni arra, hogy végre megértsük, az atya azt mondta, hogy fiam, mindenem a tiéd. Ő akar bennünket rávenni arra, hogy megértsük, hogy Jézus azt mondta, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Nem nekünk kell, nagyon sokszor mi akarjuk őt rávenni dolgokra. Meg kell értenünk, ő már megtette, amit meg kellett, és soha, de soha nem kerülsz ki az ő figyelméből. Amen. Ő akar bennünket meggyőzni, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Világkorszaknak végezetéig, melyik fordítás hogyan hozza, de ugyanaz. A mindennapon az akkor is ugyanaz, ma, holnap és mindenkor, minden napon. Dicsőség Istennek, ugye azt mondja a Márk 10:27-től, hogy Jézus akkor rájuk tekintett, és ezt mondta, embereknek ez lehetetlen, de nem Istennek, mert minden lehetséges az Isten mellé állva, az Isten mindenre képes. Ez a vidafordítás, de tudjátok jól, hogy melyik igéről van szó, és az is igaz, hogy itt az üdvösségről van szó, de az ember számára az üdvösség sem elérhető saját erőből. Ugye az Úr üdvözített bennünket, kegyelemből hitáltal üdvözültetek, és nem tudtunk ezért se tenni semmit. Mit tudtunk tenni azért, hogy üdvözüljünk? Semmit. Azt sem tudtuk, hogy üdvözülnünk kell, ugye? Nem tudtuk, amíg nem ismertük meg az evangéliumot, az örömhírt, és az ige nem szólította meg, a szellem nem szólította meg az igén keresztül a szívünket, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is ő általa. Így van? Tehát nem, hogy nem tudtuk, hogy mit tegyünk azért, hogy üdvözüljünk, azt sem tudtuk, hogy üdvözülnünk kell. Hányan tudtátok, hogy kell üdvözülnötök? Nem tudtátok. Azt se tudtuk, mi az. Nagyon sokan a mai napig se tudják, hogy mi az. Tehát Isten kegyelméből tette ezt, és az ember számára ugye lehetetlen önmagától. Hiszen még csak a szükségét sem tudja. Nem, hogy azt, hogy hogyan lehetne. Isten elvégezte az Atya Isten a Krisztusban. De ugyanígy ez minden másra igaz, ami számodra lehetetlennek tűnik. Ami számodra lehetetlennek tűnik, mindig ott van az, hogy de Istennek lehetséges. De az Istennek lehetséges. Amen. Tudjátok ezt? Amen. Bizony. És tudod, ez egy olyan dolog, hogy nagyon sokan erről azt gondolják, hogy hát, van ami lehetséges. Néha ez az lehetséges. Néha történik valami. Majd Isten eldönti, hogy lehetséges-e, vagy nem lehetséges-e. Az ige azt mondta, hogy Istennek minden lehetséges. Tehát ezek a saját korlátaink. Ezek mind-mind a saját korlátaink, és ezt jobban el tud képzelni, mondjuk, vegyük a magasugrókat. Ők azért átugorják, tehát egész komoly magasságokat, de lehet, van közöttük gyengébb képességű, és mondjuk 180 cm tud átugrani, és ott esik ki a versenyből. Többiek versenyeznek tovább, van, aki 190 centit át tud ugrani, és ott esik ki. És aztán van olyan közöttük, aki, mit tudom, 220 centivel megnyeri azt a versenyt. De ez a saját képességük. Biztos hallottátok már ezt a szót, hogy egyéni csúcs. Van a sportolóknak ilyen, hogy egyéni csúcs, ami az ő legjobb teljesítménye. Az ő képességein alapul, ugye? És a legjobb képességéből a legjobb teljesítmény, amit ki tudott hozni önmagából, az az ő egyéni csúcsa, ugye? És neki ott van a határ. Az a legmagasabb pont, az a határa az ő teljesítményének a képességei alapján. És a minden lehetséges az ennél több. Ugyanis mi Isten képességéről beszélünk. Mi Jézus képességeire nézünk. Ugye Jézus azt mondta a vakoknak, hogy hiszitek-e, hogy én képes vagyok ezt megtenni? Azt gondoljátok, hogy meg tudom nyitni a szemeteket? Jézus ugye azt kérdezte meg tőlük, hogy szerintetek én erre képes vagyok-e? A kérdés az mindig az, hogy szerintünk Jézus képes-e arra, amire mi nem vagyunk képesek. Jézus képes rá. Jézus képes rá. A mi képességeinknek vannak korlátai. De te már Istenhez tartozó élet vagy. Mi már Jézusra, megváltunkra, mint Urunkra nézünk, és az ő képességeire nézünk. Amire én nem vagyok képes, nem kell, hogy attól megijedjek. Mert az Isten képes rá. Amen. ő képes rá, és ugye azt mondta itt az ige, azért olvastam fel a Vida fordítást, mert az olyan szépen hangzik, hogy az Isten mellé állva, az Isten mellé állva, nem a világ mellé állva. Az Isten mellé állva, tudod, ez egy döntés, hogy az Isten mellé állok. És nem pedig a világ mellé. Az Isten mellé állva, ez egy döntés, ez az én utam, hogy Istent választottam. Ez a te utad, hogy Istent választottad. Tudjátok jól, hogy az ige nevezi Jézust az útnak. És Jézus tanítványait pedig nevezi az ige az apostolok cselekedeteiben úgy, hogy akik ez útnak a követői. Ugye? Akik Isten mellé álltak. Akik Istent választották. Akik ezen az úton járnak. Ez a döntésünk. És megint az van, ugye, azt mond az ige, hogy ne a világ szerint gondolkodjunk. Ha mi Isten mellé álltunk, ha mi ezt az utat választottuk, akkor egyértelmű, ugye, hogy jogosan mondja az ige, hogy akkor a gondolataink is, a gondolatainkat is oda helyezzük. Jézusra. Így van? Nagyon csendben vagytok, gondolkodtok. Helyezitek a gondolataitokat jó helyre. Amen. Jó helyre, dicsőség Istennek. Amikor jó helyre kerülnek a gondolataink, és nem akarok mindig ezzel jönni, és tényleg nagyon sokszor megkérdezik, hogy hogy van az, hogy bármilyen nehéz helyzetbe kerülök, és tényleg nehéz helyzetbe, ami lehet, hogy elkeserítő, és tényleg kilátástalan. Hogy van az, hogy mégis mindig ugyanabban a hitben vagyok, és ugyanabban az erőben? Ennek egyetlen egy oka van. A gondolataimat odahelyeztem hosszú-hosszú évek előtt, a szívemet odahelyeztem, az életemet odahelyeztem, és ő benne, ő mellé állva, őt választva, az ő képességei tartanak meg engem. Az ő belévetett hitem itt van a szívemben. És ezt nem veheti el tőled senki. Senki az égvilágon. A hitedet nem tudja elvenni e világ istene. Sok dolgot el tud venni. Majd hétszeresen visszaadja. Amen. Mert visszaköveteljük. Sok mindent elvehet. De a hitedet soha nem veheti el. Soha. Dicsőség Istennek. És az hited mindig meg fog téged tartani. Egy jó helyre, Isten mellé állva. Amikor ott volt a döntés, hogy hova álljunk. A világ felkínál sok mindent. Sok ember azt mondja, hogy igen, ez kell nekem. Az Atya Isten Jézust kínálta fel. Nagyon sok ember néz jobbra és néz balra. És azt mondja, Jézus nem annyira izgalmas nekem. Jézus nem annyira izgalmas. Hiszen Jézus az, aki azt mondta, hogy én a mennyből jöttem, én felülről való vagyok. Ti pedig onnan alulról. Jézusnál izgalmasabb nincs. Jézusnál erőteljesebb nincs. Jézusnál jobb nincs. Jó az Atya. Igen, mert Jézus most engem kiigazítana, és azt mondaná, hogy de, egy a jó az Isten. De Jézus, amikor itt járt a földön, és az embereknek Jézust prédikáljuk, és amikor imádkozunk, Jézus a szószólónk. Mindig Jézus van előttünk. Isten mellé állva, ott kell élni az életünket. Istenben vagyunk mi elrejtve. Tehát volt egy döntésünk, és akkor nem jó az a hitünknek se, az életünknek se, hogyha hol ide állunk, hol oda állunk. Egyszerűen ott ő benne, amikor megszilárdulsz, amikor ő megszilárdít, akkor ezt szívből fogod tudni, hogy a sötétségben is Isten világossága ragyog rajtam. Szívből fogod ezt tudni, hogy bárhová kerüljek ezen a földön, Isten keze ott is rajtam van. És nincs ott a keresztényekben ez a meggyőződés. El tudják mondani az igét, de nincs itt bent. Nincs itt bent, igazán oda kell állnunk. Igazán oda kell állnunk, és nem elmozdulni Isten mellől. Amikor Elizeus odaállt Illés mellé, és nem Jézus mellé, Illés mellé. Hogy ragaszkodott hozzá? Amikor Illés azt mondta, hogy na jó, most már húzz innen. Ez a horvát féle fordítás volt. Azt mondta Elizeus, hogy semmiképpen pedig csak Illés mellett állt. Tudod, Elizeus, ha Jézus mellett állhatott volna meg, hát le nem lehetett volna vakarni őt Jézusról, Illésről se lehetett. Ma a keresztényeket nagyon könnyű a figyelmüket elfordítani. Jön a sok információ. És nagyon könnyű elfordítani a figyelmüket Jézusról. Elizeust illésről nem lehetett levakarni. Megint mondta neki, húzz innen! Azt mondta, hogy semmiképpen! Semmiképpen! És úgy ment tovább, mint Isten embere. Amen! Ez útnak a követői. Dicsőség az Úrnak. Ezek annyira nagyszerű dolgok, és sokszor nem is, nem értem, nem is nekem kell ezt érteni, Istennek kell ezt érteni, hogy van Bibliánk, most már évezredek óta mondhatom. Isten szelleme ott van, jelen van, bennünk van. És Krisztus testének már, hát mennyire telve kellene lenni. Elizeus illés mellett úgy felnövekedett, és olyan hit épült ki a szívében, hogy amikor elolvasod a csodáit, és elolvasod, amikor a halála után a csontjaiban még olyan erő volt, hogy amikor a halottat oda temették a sírjába, és tudjátok, felpattant, mondtam már ezt is, és ugye akik temették, szaladtak vissza a városba, mert ott jött az ellenség, portyázó csapatok. És beelőzte őket, azt mondja, hogy nem ezt temettük az előbb. Nézi, de ez. Megelőzte őket, futott visszafelé. Feltámadta benne lévő erőtől. Krisztus testében milyen erőnek kellene, mekkora? A Krisztusnak kellene benne megállni. Amen. Az ő teljes dicsőségében és a teljes hatalmával. Ugye? És tudod, hát néha elkezd segít engem az, hogy nem az, hogy nem is így van. Ugye reggel felteszem, hogy az ima kéréseket oda lehet írni. És aztán ugye, amikor az élőnek vége van, akkor minden kérést az Úr elé szoktunk vinni. És, hogy a gondolatainkra mennyire vigyázzunk. És tudod, így megnyitottam a Facebookot, és a legelső dolog, amit megláttam, és akkor gondolkodok, hogy Uram, a Krisztus teste. A legelső dolog, amit megláttam, az volt, hogy hát kedves keresztény hölgyek, beszélgettek, és az volt a téma, hogy ha egy nő prédikál, de nem egy férfinek a fennhatósága alatt, az megszégyeníti az ő istenét. Most az, hogy jön ez ide? Maga az, hogy miért nem azon van a keresztények figyelme, miért nem azon a Krisztuson, hanem ilyen bolondságokon. És tudod, így félrepöcköltem majdnem telefonostól ki az ablakon, és azt mondtam, hogy Uram, akkor én 26 éve szégyenítelek téged, és ma is meg foglak szégyeníteni, mert ide fogok állni. És akkor mindez ezek szerint, a keresztények szerint, az a sok üdvösség, az a sok gyógyulás, az a sok prédikáció, amin keresztül életek megváltoztak, az mind a te szégyened volt. Keresztények így gondolkodnak. Minek van Bibliánk? Mivel foglalkozzunk? Mivel foglalkoznak a keresztények? És ott nagyon egyetértettek. És azt mondtam, Uram, ne haragudj, ma is meg foglak szégyeníteni. Persze ezt csak a keresztények mondják. Az mind Istennek a dicsősége, hogyha növekszünk az igéből. És a szellemnek a fennhatósága alatt kell szólni, és a szellem által kell szólni. Állítsunk ide egy embert fennhatóságnak. Nem mennénk vele semmire. Ha a Szent Szellem nincs itt, ide állhatna egy egész sorfal is. De ha a Szent Szellem szól, abban épülés van, és áldás van, és erő van. És néha komolyan mondom, bocsi, mindenkitől, de azt gondoltam magamban, édes Istenem, néha úgy nyakon kellene csapni egy pár keresztényt, hogy miért ezzel időznek, és nem csak ezzel, mással is, egymással birkóznak, neki mennek, és akkor mi öten vagyunk, nem baj, mi hatan mondjuk, akkor legünk van igazunk. Ugye, mint az a vicc, amikor a szegény keresztény egymaga vitatkozik a másik kettővel, de ők ketten vannak. És hiába van neki igaza, és azt mondta ugye, hogy Uram, mondd meg nekik, hogy igazam van. Ja, ők hárman voltak, ez meg egyedül. És akkor Jézus leszól a mennyből, hogy igaza van, mennydörgő hangon. Gondolkodott a másik három, ismeritek? És azt mondják, hogy most mit lehet csinálni, ugye? Azt mondták, hogy de mi hárman vagyunk kettővel szemben. Nagyon sokszor ez ma a kereszténység. Hányan vagyunk, akik egyetértünk valamiben? Mit adja, hogy az igen mit mond? Mert mi hárman vagyunk kettővel szemben. Elizeus választott egy utat. Mi választottunk egy utat. És az igén kellene, hogy gondolkodjunk. És Krisztusban kellene, hogy erősek legyünk. Szóval ma is ideálltam, De ezt nevetve mondtam, Uram, a megszégyenítésedre. Jézus is mosolygott, de nem mindig mosolyog ezen. Nem mindig mosolyog ezen. Én sem mosolygok ezen. Nem érti a szívem, hogy miért olyan dolgokkal foglalkoznak, ami nem Isten igéje. Ami nem Isten igéje. Szóval én azt mondom, inkább a Szent Szellem álljon itt mindig. És ő a fennhatóság, és Krisztus a fej. Amen. Persze én is ide jövök, hogy ne. Mert azért mondtam már, hogy az meg olyan rémisztő lenne, hogyha én nem állnék ide, én is oda leülnék, és itt egy hang beszélne. Gondolnánk egy idő után, hogy uzsgyi, meg se várom ezt a 4 órát inkább, mert ez olyan félelmetes. Tehát jó, oké, ide állok én is, természetes. De tudjátok, számomra, én ilyen őszinte vagyok, mindig elmondom, számomra elképesztő az, hogy ennyi hosszú ideje, évezredek óta most már van Bibliánk, Isten szelleme, ott kellene, hogy legyen a szívünkben. És olyan sarkalatos kérdésekkel foglalkoznak a keresztények, hogy amikor egy kis hitpróbával kerülnek szembe, akkor meg azt se tudják, hogy hova szaladjanak. Akkor jön, hogy ez volt Isten akarata. Isten ezt tervezte számodra, akkor meg ezzel butítják egymást. Az igébe kellene. Ez útnak követői. Pál is azért ment, akkor még Saul, hogy összegyűjts és börtönbe vesse ez útnak a követőit. Isten mellé állva. Odaálltunk valahová. És Isten gondoskodik rólunk, és tanít bennünket, ha odaálltunk valahová. Aztán vannak, akik meg odaálltak, de sehol se állnak. És ott nincs növekedés. És semmi nem jön elő. Mert nem jöhet elő. Ezt jól elmondtam. Mindegy, ki kívánkozott a szívemből. Az én szívemből ki szokott kívánkozni, ami benne van, már csak ilyen vagyok. De hidd el, hogy jó tesz ez, mert megerősít abban, hogyha te viszont az utat választottad, és Jézust választottad, és ragaszkodsz hozzá, legalább úgy, mint Elizeus illéshez, és mi még inkább ragaszkodunk a Krisztushoz, az neked áldást hoz. Legyél bárhol ezen a földön, és kerülj bármilyen helyzetbe. És ez, amikor ezeket hallod, és az igék, és nem a felesleges ostoba vitatkozások, akkor ezek felépítenek, és meg is tartanak téged. Amen. 2 Korintus 5.16-ra elmegyünk, és azt mondja, hogy ezért mostantól fogva nem úgy tekintünk az emberekre, ahogyan a hitetlenek. Igaz, régen mi is úgy gondolkoztunk Krisztusról, mint ők, de ez már teljesen megváltozott. Ugye, megint a gondolkodásunk, hogy hogyan gondolunk egyáltalán a másik emberre, hogyan tekintünk magára a Krisztusra. Ugye, arról szól az ige. Azt mondja, hogy de ez már teljesen megváltozott, így hát, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Ami benne régi volt, elmúlt, ő pedig minden tekintetben újjá lett. Ezt ismeritek jól, tehát új teremmények vagyunk. Krisztussal egyesültünk, teljesen új élet vagyunk. Ami miatt idejöttünk, ugye azt mondja, hogy már nem úgy tekintünk az emberekre és a Krisztusra se, mint ahogy ők ugye ott akkor megismerték. Tehát nem a testi, a földi származása szerint. Nem ez szerint tekintünk az emberekre és a Krisztusra se. Ugye a Krisztusra nagyon sokan akkor is hogyan tekintettek? Azt mondták, hogy jaj, hát az Ács, a Józsefnek, a fia, meg Máriának. Ismerjük a testvéreit is. Kicsi kora óta ismerjük. Kicsi Jézus kora óta ismerjük. Most már nagy Jézus lett belőle. Az Ács. Így ismerték test szerint. Test szerint tekintettek rá, és tudod, ez hitetlenné tette őket. És majd ez is mindjárt segíteni fog. Tudod, az, hogy a testi gondolkodás, a földi származása szerint tekintettek Jézusra, ahogyan őt, mint embert a szemükkel látták, ez azt hozta a számukra, hogy éppen azokat a képességeit nem látták meg Jézusnak, amelyek bizonyították az ő mennyei származását. Ugye Jézus azt mondta, hogy ha nekem nem hisztek, legalább higgyetek a cselekedeteknek, amelyeket cselekszem. És pontosan azt nem látták meg, nem tapasztalták meg a mennyei származását és az abból fakadó áldást, amit Jézus hozott az embereknek a földre. Pontosan ezeket nem tapasztalták meg, És viszont akik úgy tekintettek rá, mint Jézus, mint Isten fia, akik nem a földi gondolkodás szerint tekintettek rá, hogy jó, ő Józsefnek meg Máriának a fia, Jézus az ács, akik nem ezt szerint tekintettek rá, hanem mint Jézus az Isten fia. Tehát látod, lehet rátekinteni földi és a földi gondolkodással is, lehet rátekinteni Jézus Krisztusra máshogyan is. És tudod, ezek, akik a földi gondolkodás szerint tekintettek rá, hogyha megnézed az igéket, például amikor megnyitotta a vaknak a szemét, akkor nem azt látták meg, hogy egy vakember, aki úgy született, végre lát, hanem azt látták meg, hogy de Jézus, ezt szombaton cselekedted. Micsoda csoda az, hogy egy ember, aki vakon született, lát, aki soha előtte nem látott. Ez nem érdekelte őket. Pontozni kellett volna, azt mondták volna, Jézus, ez nulla. De szombaton cselekedted, 10 pont. Elítélünk téged ezért. Ezt mindannyian súlyosnak tartjuk. Pontosan azt nem látták meg, ami mennyei volt. Azt látták, hogy Jézus, szombat van. Hogy merted ezt tenni? Ugye a gondolkodásmód, igaz? A mennyei vagy a földi, de már nem így tekintünk Jézusra se. És tudod, azok pedig, akik úgy tekintettek Jézusra, mint Isten fiára, azokat pedig ez hittel töltötte meg. Jézus azt mondta, hogy én a mennyből való vagyok, onnan felülről való vagyok. Azok, akik így tekintettek Jézusra, azok megtapasztalták a mennyeinek az érintését. A mennyeinek a szeretetét, a mennyeinek az erejét. Amen. A többiek azt tapasztalták meg, semmit. Jézus, szombat van. Akik Isten fiaként tekintettek rá, azok pedig találkoztak a mennyeivel. Találkoztak azzal, aki a mennyből jött. Dicsőség Istennek. Az a kérdés, hogy mi melyiket szeretnénk, ugye? Mi is a mennyeit szeretnénk. Mi is a mennyeit szeretnénk, és bizony nekünk ki kell jelenteni, hogy igen, Jézus képes vagy rá. Jézus képes vagy rá. Ha én valamire nem is vagyok képes, Úr Jézus, te képes vagy rá. Dicsőség Istennek. Amen. És tudod, ez nagyon fontos, mert itt Jézusról van szó, és azt mondja, hogy senki másra. Tehát úgy kell tekintenünk egymásra, még ha korábban is ismertük egymást, mint mennyeiekre. Ti mind mennyeiek vagytok. Én így tekintek rátok, ti mind a mennyei atyának a gyermekei vagyok. Vagytok. Istennek az örökösei, Krisztusnak a társörökösei vagytok. Amen. És így kell tekintenünk a másikra is, aki Krisztusban van. Még ha lehet, hogy nem kedveled, volt vele valami afférod, attól még ő is mennyei. Lásd őt mennyeiként. Mert az nagyon sokat számít. Ha mindig így gondolkodsz, mennyei módon is másképp fogsz látni. Ugye azt mondja a 18-as Zsoltár 29-es igéje, hogy veled együtt még az ellenséges seregen is áttörök, Istenemmel minden akadályon átjutok. Ellenséges sereg, akadály. Volt akkor is, találkozott Dávid is ellenséges sereggel, találkozott akadállyal, és vannak ma is akadályok, ma is van ellenség, mi is találkozunk akadályokkal, de az ige azt mondja, hogy ezeken átugrok, és áttörök az én Istenemmel. Azt mondja, hogy minden akadályon, dicsőség Istennek, minden akadályon. És tudod, mondtam néhányat, és ezt fenntartom, és lehet még néhányszor fogom is mondani, az ellenséget csak azt tudja legyőzni, aki találkozott vele. Jézus találkozott az ellenséggel, és Jézus le is győzte az ellenséget. És a te életedben ezt akkor tudod megélni, hogyha te magad is találkozol az ellenséggel. És akkor tudod érvényesíteni Jézusnak a győzelmét, mert az én Istenemmel minden akadályon átjutok, és minden kőfalon átugrok, mert Jézus találkozott az ellenséggel. Ezért én átjutok, mert Jézus legyőzte az ellenséget, és én a mennyeihez tartozom. Amen. És te a mennyeihez tartozol. És ő fog téged megerősíteni. Van erre egy ámenünk? Amen. Van egy hallelujánk is? Amen. Amen. Meg kell változtatni, tudjátok, a gondolkodásunkat. Nagyon könnyű úgy gondolkodni, ahogy azok gondolkodnak, akik körülöttünk vannak. Nagyon könnyen át tudjuk venni azt a gondolkodást. De te vonulj félre az igével, és a Jézussal való közösségedben meríts az ő gondolataiból. És ezek a gondolatok erősítsenek meg bennünket. Amen. Megnézzünk egy történetet, egy picit hosszú, de ma gyorsan olvasom, tudjátok. Tudom gyorsan olvasni. Néhányan biztos ismeritek, de ebben is van áldás, ami számunkra, és hiszük, hogy el is tudjuk venni. A Kettő Királyok 7:1-től megyünk az ígére, és azt mondja, hogy ekkor Elizeus megszólalt, hallgassátok meg, mit üzen az örökkévaló. Holnap ilyenkor olyan bőségesen lesz élelem Szamáriában, hogy egy sékel ezüstért, egy szeá finom lisztet, vagy két szeá árpát lehet majd kapni a városkapu melletti piacon. Volt ott egy főember, aki mindig a király mellett szokott lenni, hogy segítsen neki. Tehát ő egy okos ember volt. Nem a király bolondjáról beszélünk, hanem egy főemberről, aki a tudása miatt volt a király mellett. És ez az ember ugye azt mondta, ez a főember így szólt Elizeushoz, az Isten emberéhez. Néha szólnak hozzád, náladnál okosabb emberek, amikor benned Isten bölcsesség és Isten gondolat és Isten szava van, azt mondja, hogy ez a főember így szólt Elizeushoz, az Isten emberéhez, még ha az örökkévaló ablakot nyitna is az égen, ez még akkor sem történhet meg. Na, ennyi, kész. Megállapította, hogy okos ember volt. Azt mondta, hogy lehet, hogy Isten azt mondta, de ez teljesen kizárt, ez nem történhet meg. Vigyázz a szívedben a minden lehetséges gondolatára, és a minden lehetséges mindig maradjon ott benned. Tehát jött ez a fickó, és azt mondta, hogy figyelj, Elizeus, Isten ezt mondta, de én egy okos ember vagyok. Ez teljesen kizárt, ez nem lehetséges. Te Krisztusé vagy. És Istennel minden lehetséges. Azt mondja tovább, Elizeus válaszolt neki, hogy saját szemeddel meg fogod látni, hogy így lesz, de nem eszel belőle, mondta neki Elizeus. A négy leprás előtt az arám sereg megfutamodik, tudnod kell, volt a városkapujában a négy darab leprás, ott ücsörögtek, és négy szerencsétlen ember, ez a következő fejezet címe, aki elől egy egész sereg megfutamodik. Lehet, hogy néha szerencsétlennek érzed magad. Mégis az ellenség megfutamodhat előled, mert Isten van veled. Amen. Nézzük tovább a történetet. Ezt nagyon jó, hogyha megjegyzed, hogy bizony, lehet, hogy néha úgy érzed magad, hogy tényleg ki vagyok, én meg egy szerencsétlen, meg blablabla. Az ellenség megfutamodik. Az ellenséges seregen áttörök, és a kőfalon is átugrok az én Istenemmel. Amen. Na, azt mondja tovább az ige, hogy ugyanekkor Szamária városkapuja előtt négy leprás férfi üldögélt. Ezt mondták egymásnak, minek várjunk itt, amíg éhen halunk. Ha bemegyünk a városba, ott már olyan nagy az éhínség, hogy biztosan éhen halunk. Ha meg itt ülünk tovább, akkor is meghalunk. De nem olyan nagy volt a választék. Ha itt ülünk tovább, meghalunk, ha bemegyünk a városba, meghalunk. Azt mondja, hogy menjünk inkább az arámok táborában, mert ott legalább van élelem. Ha életben hagynak minket, akkor jó, ha megölnek, akkor sincs vesztenivalónk. Tehát egy teljesen olyan helyzet volt, hogy itt már minden mindegy. De ne üljünk itt várva semmire, induljunk el, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Fölkeltek hát, és alkonyatkor elindultak, hogy átmenjenek az arám táborba. Amikor odaértek, meglepve látták, hogy nincs ott senki. Megy négy emberke, szagadozott kis ruhájába, sarujába. Ott meg le van táborozva egy egész hadsereg. Jó nagy ellenség. Megy ez a négy emberke a biceg a porba, kis sarujába, kis ruhácskájába. Semmi fegyverük nem volt. Nem húztak maguk mögött ágyút. Nem volt náluk csúzése, csak úgy mentek az úton. És azt mondja, hogy amikor odaértek, meglepve látták, hogy nincs ott senki. Az örökkévaló ugyanis azt tette, hogy az arámok harci szekerek robogását és vágtató lovasok dobogását hallották, mint a hatalmas sereg közeledne. Négyen bandukoltak. Úgy döntöttek, tegyünk valamit. Ne csak úgy üljünk és várjunk a semmire. Poroszkáltak ott a homokban, az ellenség meg azt hallotta, hogy vágtatnak a lovak, vágtat az ellenség. Szörnyen megrémültek és kiabálni kezdtek. Jaj, fussunk, mert Izrael királya fölbérelt ellenünk a hetiták és az egyiptomiak királyt. Egészen azt hitték, hogy két sereg is jön ellenük. 4 leprás ballagott az úton. Istennek minden lehetséges. Ugye ott kezdtük, hogy Istennek minden lehetséges. Az Isten mellé állva minden lehetséges. Amen. Képzeld el ezt. De most tényleg képzeld el. Egy pillanat, csukd be a szemedet, vagy nem tudom, hogy akarod. 4 ember bandukol. Éhesek, le is vannak gyengülve. Tehát nem egy kigyúrt 4 fickó, de még akkor is. Éhesek voltak, az éhség, az éhhalál elől elindultak, mert ha ott ülünk tovább, meghalunk. Elindultak. És az ellenség úgy hallja, hogy egy hatalmas sereg zaját hallja, sőt, 2 hatalmas sereg zaját hallja. Istennek minden lehetséges. Amen. Alkonyatkor az egész hadsereg futásnak eredt, hogy az életüket mentsék 4 leprás elől. Megnéztem, hogy mennyit mutatok, mert aztán valaki azt mondja, hogy nem annyi volt. 4. Néha nem is gondoljuk, hogy Isten milyen hatalmas dolgot tud tenni. Csak megtették az ő lépéseiket. És Isten megfutamította az ellenséget. Minden lehetséges. Tehát azt mondja, hogy futottak, futásnak eredtek. Figyelj, azt mondja, hogy mentsék az életüket. Ott hagyták a sátraikat, lovaikat, szamaraikat. Ahelyett, hogy lóra ültek volna. Ennyire megzavarodtak, hogy ott hagyták a lovat. Jaj, paci, pihenjél, nagyon sietek. És el kell rohannom, mert az ellenség itt ér engem. Annyira összezavarodtak fejben mindenhogyan, hogy a lovaikat mindent ott hagytak. Nem gyorsabb lett volna lóval. De tudod, amikor Isten kezdve megmozdul. Lovak ott maradtak. Élelem ott maradt, minden ott maradt, sátrak, minden ott maradt, az egész tábor, elfutottak. Azért jól értsd az előzményeket, hát azt láttad már az előbb is, hogy a 4 leprás az éh halál elől menekült. És tudod, az egész városban ugyanez az éhség volt. Azt mondja a 25-ös ige, hogy mivel az ostrom elhúzódott, a körülzárt városban éhínség lett urrá. Végül már annyira elfogyott minden élelem, hogy egy szamár fejért is 80 sékel, egy maréknyi galamb trágyáért pedig 5 sékel ezüstöt kellett fizetni. Mit gondolsz, mekkora volt a baj, mekkora volt az éhség? Semmi nem volt már, tehát körülzárta őket az ellenség, és hogy telt az idő, kifogytak a tartalékaikba. Előbb megettek minden, nyilván voltak tartalékok, elfogytak a tartalékok is. Minden elfogyott. Azt mondja, amikor már képzeld el, amikor már ilyen drágasság van, hogy azt mondja, hogy nem egy vödör, egy marék galamtrágya 5 sékel. Kimennél a piacra, olyan nagy lenne az éhség. Most képzeld el, találkoznál velem, mondanám, hogy hová? Most mondjam? Kimennél a piacra, jó van előbb a csirkeboltoshoz, vagy hogy hívják? Mondanád neki, csirke van, főnök. Hát azt mondja, elfogyott még tavaly. Átmennél a másikhoz, a halashoz. Hal van, hal nincs, elfogyott még tavaly. Hát mit tehetsz, kimehetsz a csirketrágyáshoz? Megkérdezett tőle, van? Legalább egy marékkal szedjen már össze, főnök. Aztán ne haragudj, de egy marékkal sincs. Csak hogy jól értsd, mekkora volt a baj, amikor ez is már ilyen érték volt, és még ez se. Ugye, hogy mekkora, ugye volt 2 asszony, és egymással megbeszélték, hogy most megesszük a te gyermekedet, utána meg az enyémet. És akkor megették az egyiket, utána a másik a saját gyerekét elrejtett. És ment az asszony a királyhoz panaszra. És a király megszagadta a ruháit. Egyszer megszagadta a ruháit, és azt mondta, hogy mit tehetnék én? Istennek kell tenni valamit. Ha ő nem segít rajtatok, rajtam, akkor semmi nem fog történni. És tudod, elindult ez a 4 leprás a halál elől. És pedig a főember mit mondott? Hogy ez kizárt, ez lehetetlen. Ezt a helyzetet nem lehet megváltoztatni. Itt már a halálra várunk mindannyian. Azt mondja, olyan bőség lett Szamáriában, hogy 1 sékelért 1 szál finom lisztet, vagy 2 szál árpát lehetett kapni a városkapu melletti piacon, pontosan úgy, ahogy az örökkévaló azt előre megmondta. Amen. Tegnap még a halál uralkodott, az éhség, a félelem, és a következő napon pedig a bőség is az élet. A főember azt mondta, hogy ez kizárt. De mi tudjuk, hogy Istennek minden lehetséges. Minden lehetséges, dicsőség az Úrnak. Minden lehetséges. És szóval ezekből tanulnunk kellene, és okulnunk kellene belőle, hogy mi ne legyünk olyanok, és ne gondolkodjunk így, mint akár ez a főember, aki a világ gondolatával volt teljes. Nekünk tudnunk kell azt, hogy keresztényként, hogy mit jelent az, hogy minden lehetséges. És a lényeg az, hogy tényleg hisszük-e azt, hogy Isten egy pillantás alatt megváltoztathat bármit. Bármit meg tud változtatni. Nem tudom azt, hogy hány keresztény hinni azt el, hogy Isten akár egy nap alatt ezt a járványt is el tudná söpörni. Vajon hány keresztény hinni ezt el? És nehéz lenne nagyon sok kereszténynek elhinni. És itt van az, hogy a gondolatainkat, tehát ne a világgal fussanak a gondolataink. Nagyon sok kereszténynek ezt azért lenne nehéz elhinni, mert azt mondta a Rusvai Miklós, azt mondta a Kormányinfo, és azt mondta a Cili néni, vagy Cecil néni, vagy hogy hívják. Annyira nem tudom, mert nem nézem. Ja, Cecília néni, jó? Horvátféle fordítás. Azt mondta, hogy aki nem érzi az ízeket, ne egye el a többi elől a szaloncukrot. Ezért nem gondolnál arra, hogy Isten holnapra ezt a járványt ki tudja söpörni, mert hiszen karácsonykor még ne egye el senki a szaloncukrot, aki nem érzi az ízeket a többi elől, mert minek? Ugye? Ez vicces, de tudod, hogy igaz? Mert mindenkinek a figyelme, a világ információi van ezzel kapcsolatban. Hát, hogy csak én nem tudom a mama nevét se, hogy hívják ezt a mamikát. Na. Mondtad, hogy akarom, ugye? Jézus szavairól beszélünk. És nézd meg, ez csak egy példa. Őszintén, ugye mindenki a gondolataiban azt követi, hogy ezek minden nap kiállnak, és most mit mondna? Mit mond a Kormányinfo? Mit mond a Cecília néni? Most már tudom. És mit mond a többi szakember? És mit mond Jézus? Amen. Az az igazság, hogy a mi gondolatainkra is hatnak ezek, mert hatnak ránk. De ha kizárnánk, és az egész kereszténység egyszerre azt mondaná, hogy a Jézus nevében, és egyszerre mind őt emelnénk fel, és hozzáfordulnánk, tudod, hogy mindent meg lehet változtatni. Ez a főember azt mondta, hogy ez kizárt. Eliza is azt mondta, hogy úgy lesz. Látni fogod a szemeddel, de te nem eszel belőle. És pontosan úgy lett. Dicsőség Istennek. Még az jutott még eszembe, hogy egyetek ám nyugodtan szaloncukrot. Az jutott még eszembe. Tudod, hogyha a legjobb bort felvizezzük, akkor az a bor csak egy vacak löty lesz. Az igét nem hígíthatjuk fel, hogy beleengedjük a világ információit. És úgy lenne, Isten azt mondta, hogy minden lehetséges. De 11 órakor azt mondta a Kormányinfo. És itt löty lett, és itt lett a löty, és itt fröccs lett belőle. Mi a legjobb bort kaptuk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Meg azt szokott még eszembe jutni. Lehet gondolod, tartsd meg magadnak. Akkor is elmondom. Ugye John G. Lake, amikor hatalmas csodákat tett általa az Úr. Nagyon sokszor felkérték tudósok, laboratóriumok, és vizsgálták, például amikor az igéket sorolta, vagy amikor Jézus nevében imádkozott a betegekért. És volt egyszer egy olyan, amikor egy laborban azt kérték tőle, vírusokat tettek a kezébe, és ő pedig Jézus nevében szólt, és utána megnézték, megvizsgálták, tehát laboratóriumban történt, megnézték azokat a vírusokat, és mind meghaltak. Nem tudom a helyes szóval mondani, nem tudom, hogy dobja fel a talpát a vírus. Elpusztult, feldobta a talpát a vírus. Mind elpusztult. És ezt meg tudták nézni, és csodálkoztak a tudósok, hogy a Jézus neve ilyen hatalmas. És tudod, az jutott eszembe, hogy manapság a vírusoknak nem nagyon kell félni. Ez nehogy azt itt, hogy kárhoztatlak, ez magamnak is szól. Ez magamnak is szól. Most már ideje, hogy megfogjunk. Képzeljétek, hogyha minden keresztény ebbe az erőbe és teljességébe járna, hogyan ott elindultunk és végigmentünk az igéken. Minden keresztény megmarékolna egy marék vírust. Isten velünk, kicsoda ellenünk. Aztán lepottyantanánk őket kipurcanva a földre. Végigmennénk a kórházak folyosóin, és az árnyékunk, ugye? Mennyi minden van, amit meg lehetne tenni, hogyha tisztán lenne bennünk az a bor, és nem lenne felhígítva. De jelenleg a vírusok még vigyorognak. De hiszük, hogy nem sokáig. Hiszük, hogy nem sokáig. Amen. Jézus nevében. Hiszük, hogy nem sokáig. És ilyenkor jön vissza az ugye, hogy találtam azt a beszélgetést, hogy a szemem elé ötlött aztán, hogy mennyire mással kellene nekünk foglalkozni mennyeiekkel. És olyanokká válnunk, mint a Jézus Krisztus, és abban a teljességben járnia Krisztus testének, abban a teljességben kellene járnia. Hiszük, hogy növekedtünk ma is. Amen. Hiszük, hogy növekedtünk ma is, és nem pedig ostoba dolgokon kellene vitatkozni, és akkor a nagy tudásunkat össze, nagy csörték, és akkor mi van? Mi van olyankor? Kinyert. Senkik nem lennénk Jézus nélkül. Melyikünk nyerte a vitát? Senkik nem lennénk Jézus nélkül. De szerencsére Jézussal vagyunk, és ő felépít bennünket. Amen. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Köszönünk. Áldottak vagytok, puszi pacsi.